királykori tartomány, csináljuk egy kolóniát, legyünk polgárát. Mindenki ismeri, vagy sokan ismerik ezt a mondatot Zrínyi török árfilmából. Ennek talán a legmeglepőbb része a zárlata, csináljuk egy kolóniát, legyünk polgárát. Ez a két gondolat hogyan kapcsolódott egybe, és talán ennek a problémának az előtörténetére reflektálhat a mai előadás. Konferenciánk címe három aspektusát emeli ki a könyv történetének: a kiadás, a befogadás és a használat. Az első és az utolsó szempontból vannak már korábbi szövegemlékeink. A könyvkiadás története 1476-ban a szerves része a Kárpát-medence bűvölődésének, a könyvhasználat pedig a kereszténység felvételétől, de a fennmaradt emlékeket tekintve legalább a 14. század második felétől jól dokumentálható, amikor Kükülei János a Secretum Secreturumot jegyzetelte, majd pedig Nagy Lajos életrajzát belőle megírta. De a befogadás történet privát olvasója, aki nem csak azért olvas, hogy a szöveget felhasználja, hanem azért is, hogy azt valamiképpen tovább gondolja, és gondolatait a margón kifejtse, talán csak a 16. században jelenik meg emlékeink között. A mai előadásunkban egy olyan olvasmány mentalitás történeti tanulságait szeretném röviden bemutatni, amelyről tudjuk, hogy két Kárpát-medencei olvasó kezében is megfordul, anélkül, hogy tudtak volna egymásról. Mindketten másképp fordultak ehhez az olvasmányhoz, és az eltérő olvasatok jól mutatják be, mennyire ideológikus és konfesszionálisan meghatározó tevékenység az olvasás még olyan esetekben is, ahol az olvasott szöveg nem a keresztény felekezetekről szól. Előadásomban a milánói Girolamo Benzoni Historia del Mondo Nuovo-jának két olvasójáról, Jacobus Paleologusról és Szamosközi Istvánról lesz szó. Mindkettőjük Benzoni olvasmányairól tudott már a szakirodalom, Paleologusról Uzsemra Gusztálova és Balázs Mihály, Szamosköziről pedig Kovács Sándor Iván írt. Azonban remélem, hogy az összehasonlítás néhány érdekes olvasás történelmi aspektust is fel fog tudni mutatni. Benzoni műve 1565-ben jelent meg először Velencében. A szerző több mint 10 évet töltött a tengeren túl, a spanyol szolgálatban bejárva a Karib-szigeteket, Venezuelát, Kolumbiát és Perút. Művében saját tapasztalatai és másodbeszámolói alapján írta le a helyi növény- és állatvilágot, az Amerikában lakó népek nyelvét, kultúráját és az indiás-spanyol találkozások történetét. Szemben a legtöbb spanyol beszámolóval, az olasz Benzoni utólag keletkezett leírásaiban nem kímélte a spanyol hódítókat, és számos helyen kihangsúlyozta kegyetlenségüket, amelyet, mint látni fogjuk, művének későbbi protestáns kiadásai még fokoztak is. Benzoni műve a 16. század végére, különösen a Théodore de Bry által készített illusztrált kiadások megjelenése után, a Hugenotta Franciaországban, Németalföldön, Angliában és a német protestáns területeken a spanyolok bűnös, istentelen kegyetlenségének az egyik legfontosabb bizonyítékává és ikonografikus forrásává vált. De Bry illusztrációi kiemelte az aranybányászat során elkövetett kegyetlenségeket, hát itt láttuk, hogy egy spanyol dőzsöl, szegény indiának pedig dolgoznak, mindenkit elküldenek aranybányába, aki nem bányászik, az kénytelen cukornát, ültetvényeken szenvedni, és egyúttal Benzoni nem hallgatta el az indiánok bosszúját se, amikor föllázottak, egyik leghíresebb részlete, folyékony aranyat töltöttek a gaz megszálló kolonizátorok torkába. Valódi botrány kronikaként hatott ez a mű a 16. század végén. Jacobus Paleologus azonban nem így olvasta. Bár találkozott már Erdélybe jövetele előtt is olasz környezetben az inkvizíció kegyetlenségével, az új világ elsősorban mint elméleti, teológiai kihívást foglalkoztatta. Legnézhetősebben a Katekézis Krisztiánában, a 12 napos keresztény katekézisben foglalkozott ezzel a kérdéssel, amely Kolozsváron keletkezett 1574-ben. Mivel a műről már sokan írtak, átmegyült Balázs Mihály, és a részlet magyarul is olvasható, csak röviden foglalom össze a dialógust. A párbeszédet egy pásztor nevű szereplő vezeti, aki két tanítványa, Péter és Pál kísér. Hozzájuk csatlakozik egy Sámuel nevű zsidó beszélgetőpartner, aki a bibliai héber nyelvbe járatos, majd később egy katolikus, egy luteránus és egy kálvinista pap is. A mi szempontunkból a legfontosabb figura a mexikói születésű Télez Husz. A benszülött névválasztása nyilvánvalóan humanista utalás. Télez Husz annak a Herkulesnek a fia, akiről Euripides egy nagy sikerű, de elveszett tragédiát írt. Mindaz, amit erről a tragédiáról tudunk, az Ukianus Nigriusából származik. Ott kapcsolódik hozzá az a közmondás, hogy a sérülést annak kell meggyógyítani, aki okozta. Mivel Lukianus a 16. századi heterodox gondolkodó között igen népszerű szerző volt, feltételezhetjük, hogy Paleologus ismerte ezt a párbeszédet, de még valószínűbb, hogy Erasmus egyik művéből, a Pareboliból találta ezt a nevet. Két helyen is ír Erasmus róla, mindkétszer olyan személynek állítva be Télez Huszt, aki ellenfelétől kénytelen tanácsot elfogadni. Nézzem. Ahogy Télez Husz, mivel nem volt barátja, kénytelen volt egy ellenségtől valóságot keresni a sérülésére, úgy azoknak, akiknek nincs szókimondó barátjuk, aki tanácsot adhatna nekik, gyakran egy ellenféltől hallanak hibáikról. Egy másik szöveggel jön, még világosabban beszél rá. Ha tehát a népnek ezt a magyarázatát követjük, akkor az indián benszülötteknek a kereszténységgel szembeni kritikája nem sértésnek kell tekinteni, hanem inkább közös hitünk jogos kritikájának. Ahogy Jessica Hu fogalmazott, Erasmus egy életen át annak a paradox gondolatnak volt a megszállottja, hogy az emberi nyelv okozhatja a legnagyobb rosszat, de lehet a leghasznosabb is. Sőt, egyes szavaknak fájdalmat kell okozni ahhoz, hogy gyógyítsanak. Télez Husz alakja tehát ennek a paradoxonnak a reprezentációjának tekinthető. Paleologus dialógusa Isten megnevezésének problémájából és Isten egységéből kiindulva az Új és Új Szövetségben részletesen tárgyalja, hogy a zsidóság hogyan viszonyul a kereszténység igaz, tehát unitárius hitvallásához, és történelmi filológiai magyarázatot ad Krisztus eljövetelére, azt állítva, hogy Isten azért küldte őt, hogy a zsidó királya legyen. A pásztor, aki az unitárius nézeteket képviseli, kijelenti, hogy a híven Isten szó utalhat valódi Istenre, ha nagy betűvelének, és a Biblia kiemelkedő alakjaira is, mint Mózes, Salamon, Dávid vagy Krisztus. Ez megmagyarázná Krisztus Istenhez való viszonya körüli zűrzava eredetét, aki Isten küldötte, de igazából csak földi király. A mexikói Télez Husz a negyedik napon kapcsolódik be a beszélgetésbe, amikor a pásztor és a zsidó Sámuel a körülmetélés igazítóhoz való szükségességéről beszélgetnek. A pásztor kifejti, hogy az Új Szövetségben a körülmetélés követelménye csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor valaki a zsidókhoz akar csatlakozni. Azonban jelenleg az új hívők keresztények akarnak lenni, és nem zsidók. Pásztor szerint Krisztus eljövetele lehetőséget kínált a zsidóknak a megbékélésre, de amikor ők elutasították ezt a lehetőséget, Isten a pogányoknak ajánlotta fel a megtisztulást. Télez Husz érvei fontosak lesznek a pásztor számára ennek az érvelésnek az alátámasztására. Elmondja, hogy testvérével Mexikóban születtek, ahonnan gyermekként Európába került, és azóta jó lehetősége volt klasszikus nyelveket, különösen a latint megtanulni, ezért tud bekapcsolódni a beszélgetésbe. Télez Husz szerepe viszonylag csekély, nem lép fel a pásztor nézeteinek ellenségeként, mint a többi pap, és nem játssza a kíváncsi idegen szerepét sem, mint a zsidó Sámuel. A hozzáállása ezekben az esetekben inkább a természetes vallás és a természetes ész álláspontját képviseli. A hódító spanyol csapatokat kritikusan szemlélik. Csak azért vitték át őt Spanyolországba, hogy az új világ látványosságaként, tehát mint egy bemutatóként mutogathassák Európában, nézem, hogy a mi világunkat újnak mutassák be, bár szokásai és törvényei régiek. A spanyol hódítók tehát kevés tiszteletet és megértést tanúsítottak az amerikai hagyományok iránt, és csak a saját külsődleges nézőpontjuk fenntartásában voltak érdekeltek. Télez Husz kijelenti, hogy a legtöbbet, amit az új világból tud, mások beszámolójából ismeri, mivel túl kicsi volt még, amikor el kellett hagynia. Közvetítőként lép fel, tehát nem nemes volt ember, nem erényes barbár, hiszen kevés első kézből származó ismerete van Amerikáról, hanem tudatosan azonosul a másik szerepével, hogy elhatárolódjon az európai hagyományoktól. Minden mellett megoszt néhány önálló gondolatot a beszélgető partnerével az világról. Egyrészt, hogy az indián és lakosok a felkelő napot orientem szólem imádták, bár nem úgy, mintha azt gondolták volna, hogy maga a nap az Isten. Éppen ellenkezőleg, hogy kifejezzék hálájukat annak, aki a napot küldte, és ez segít megkülönböztetni azt, ami a szemünk előtt van, attól, ami el van rejtve. Paradox módon a nap, mint Isten szimbóluma, arra emlékeztette az embereket, hogy a valódi Isten nem a nap. hanem egy elvonni, nem a fizikai tárgy. A második dolog, ami tényszerű információ és Télefusztól származik, az, hogy Télefusz ősei kultikusan tisztelték a holdat, a tüzet, szobrokat állítottak és képeket készítettek tiszteletükre, de hitük, a Fidesz, az úgynevezett emberi társadalom kötelékére, humanae societatis vinculum korlátozódott. Ez a kifejezés beszédes példája annak, hogy Paleologus milyen gondosan dolgozta ki a Télefusz által képviselt álláspontot. Cicero majdnem ugyanezekkel a szavakkal jellemezte a jogot, azaz a lexet, mint a polgári társulást összekötő kötelékben. Ebben a kontextusban lesz lényeges, hogy Télefusz a társadalom alapjaként a benszülöttek hitét, Fideszt, az igazgondolás értelemben határozza meg, és nem a cicerói írott törvényt. Ez a változtatás egy másik ókori forrásból, Diodorus Siculus történeti könyvtárából származhat. Ott tudnélik az őslakosok, tehát az egyiptomi őslakosok, vagy az amerikai őslakosok párhuzamba állítottuk azokkal az egyiptomiakkal, akik Diodorus szerint ugyanezt az igazmondást, a Fidesz tartották a társadalom legfontosabb alapelvének, idézem. Az egyiptomiak büntetése a hamis tanúzókra halál volt azon az alapon, hogy az ilyen emberek a két legnagyobb vétket követik el. Istentelenséget követnek el az istenekkel szemben, és megdöntik az emberek között ismert leghatalmasabb zárókat. Tehát nem egy vallás vagy egy törvény biztosította a társadalmi rendet Télefusz ősei között, hanem az egymásnak adott igaz szó. A harmadik információ az, hogy háború nélkül teljes békében éltek, nem használnak pénzt és csak árucserével kereskedtek. Míg az utolsó állítás az aranykor közhelyes leírásaként hangzik, ezt minden új világ leírásban megtaláljuk, addig az előző két állítás különleges információt tartalmaz, amely fontos funkciója van a párbeszédben. Paleologus Dostálóba azonosította, Paleologus forrását Dostálóba azonosította Benzoni művében. Benzoni leírta Vincent de Valverde Domonka szerzetes és az Inka Atahualpa király beszélgetését. A domonkos azt mondta, idézem, értésére adta, mert a domonkos, hogy ő excellenciájához őszent felsége a császár megbízásából érkezett, a római pápa megváltozott égi helytartója felhatalmazásával, aki neki adta az ismeretlen országokat. Emellett Valverde elmagyarázta a keresztény tanok alapjait, megmutatta nekik Isten törvényét, aki mindent a semmiből teremtett. Elmesélte Ádám és Éva kezdetét, és azt, hogy Jézus Krisztus hogyan szállt a mennyből, és hogyan testesült meg a szűz mélyében, hogyan halt meg azután a kereszten, és hogyan támadt fel, hogy megváltsa az emberiséget, azután visszament a mennybe, megerősítette a halottak feltámadását, és Péter az ő helytartója életét. Ezekre az állításokra Atahualpa király azt válaszolta, hogy a pápa ostoba, mivel nincs felhatalmazás arra, hogy elajándékozzon valamit, ami nem az övé. És míg Krisztus meghalt a kereszten, az ő istenük, a nap az soha nem hal meg. Idézem, ami a vallást illeti, ő semmiképpen sem hagyná el a sajátját, mert ha ő Krisztusban hittek, aki meghalt a kereszten, ő a napban hitt, aki soha nem halt meg. Idézet vége. Amikor a király megkérdezte, honnan tud a domonkos a világ teremtéséről és Krisztus kereszthaláláról, Valverde azt válaszolta, hogy a Biblia mondja ezt, mire Atahualpa gúnyosan azt mondta, ez a könyv nekem semmit nem mond, és a földre dobta. A napkultusza annyira központi szerepet játszott Benzoni elbeszélésében, hogy még egy illusztrációt is beillesztettek az olasz és a későbbi latin nyelvű kiadásában, sokban a naphoz tisztelő perui indiánokból. A Valverde és Atahualpa közötti vita több szempontból is befolyásolhat a Paleologus. Egyrészt Atahualpa kritikája a pápa világi hatalmával szemben visszhangozhat a pásztor szavaival, miszerint idézem, nem adok semmit a pápának, amit Krisztus nem adott az apostoloknak, és ő nem adott nekik semmit, csak azt, hogy hirdessék az evangéliumot. Másrészt Atahualpához hasonlóan Télefusz is a napot teszi meg az inkább istenének, de egy fontos módosítással. Mint láttuk, Paleologusnál ez csak szimbólum, vagy annak az Istennek a jele, aki látni engedi a világot, ezért nagy tisztelet övezi. Ennek a módosításnak az a dolga, hogy Télefusz így módon erősíti a pásztor érvelését, hogy mindez csak szimbolikusan értendő. Először is, ami a körülmetélést illeti, Télefusz azt állítja, hogy a új világban senkit sem metéltek körül, és ostobaság lenne ezt megkövetelni minden ottani lelkű keresztényt. Másodszor, nap istenként való imádásának tagadása illusztrációként és párhuzamként szolgál a pásztor elméletéhez, ami Isten és Krisztus isteni és földi természetének szétválasztásáról szól. Krisztus a Bibliában csak uralkodóként nevezik Istennek, nem pedig valódi Istenként, akinek ugyanaz a lényege, mint magának Istennek. Valahol szerint az ókori zsidók csak Isten tisztelték, máskor, amikor valakit Istenként emlegettek, az uralkodó fejedelem vagy király jelentésben tett. Mindent egybevéve tehát Téleszusz főszerepe paleológus dialógusában nem az európai hódítók kegyetlenségének vagy a hódítók barbár brutalitásának illusztrálása. Ehhez úgy tűnik, hogy racionális érvekkel támasztja alá az ősi zsidó rítusok egyetemes érvényességének megkérdőjelezését, és párhuzamként szolgál az Isten kultusz és Isten fogalmának szétválasztására. Ez Paleológus számára létfontosságú ahhoz, hogy metafizikai választóvonalat hozzon létre Isten és Krisztus között. Így módon bár érvelését kitalált bizonyítékokra alapozza, hiszen Benconi pont az ellenkezőjét mondja ennek, az általa makulátlan környezetből származó Téleszusz vallomása alátámasztja a pásztor teológiai nézeteit. Téleszusz így a bibliai és európai hagyományoktól mentes természetes észképviselőjével válik, ezzel egyébként egy másik rövid dialógusában is foglalkozik Paleológusz, és most nem mondom el. Mint tudjuk, Paleológusz az inkvizíció karmai közé került, 1585-ben Rómában kivégezték. Nem sokkal később azonban Bencóni művének újabb lelkes olvasója akadt Erdélyben. Szamosközi István, vagy latinos nevén Stephanus Zamosius, Bacska István erdélyi fejedelem történetírója volt. Közismert. Szerencsére az ő esetében jegyzetekkel ellátott példánya maradt fenn Bencóni művének az ELTE egyetemi könyvtárában. A példány Bencóni históriájának 1581-es latin kiadása mellett, a címe az volt, itt hiányzik sajnos a címlap, nyilván csomó possessor bejegyzés lehetett rajta, a latin cím az volt, hogy Novae Orbis Novi Historiae, emellett Jean Dulévi braziliai úti beszámolójának latin fordítását is tartalmazza. Ez a Historia Navigationis in Brasilia, Genf 1586, ennek első francia kiadása 1578-as. Bencóni műve és Léri úti beszámolója egyaránt nagy hatást gyakorol Szamosközire. Mint tudjuk, ő kálvinista volt, Heidelbergben tanult meg Padovában, ezekben az években Kovacsóci Farkas, a fejedelemség kancellárja volt a legfőbb pártfogója, majd pedig a fejedelmi udvar tagja lett a Fejedelem. De az ismeretlen világ iránti kíváncsiságon túl több kapcsolódási pont is volt a helytörténészi vagy antikvárius érdeklődés és a Bencóni és Dölléri műveiből levonható tanulságok között. Először is Szamosközi erős antikvárius érdeklődéssel rendelkezett, tudjuk két művet is szerkesztett Dáció tartományának történetéről, feliratokat gyűjtött, illetve egy elveszett művében a magyarok eredetéről is írt, sajnos ezzel maradtam. Amikor Kovács Andréván 1975-ben röviden ismertette a kötetet, elsősorban azokra a példákra hívta fel a marginálián közt a figyelmet, amelyek az őshonos amerikai növényzetre és állatvilágra vonatkoztak, tehát a magyar nyelvű bejegyzésekre, vagy a magyar és az indián nyelvek közti hasonlóságokkal foglalkoznak. Már ő is említette azt a megjegyzést, hogy igen, ez Szamosközi bejegyzése, 1603-ben, majd még visszatérek. Már ő is említette azt a bejegyzést, ami szerint a B helyhatárolózónak a magyarban, tehát a faluban, városba, ugyanaz a braziliai indián nyelven, mint a magyarban, de ez annak köszönhető, hogy mindkettő a héberből származik. Szamosközi figyelmét szintén felkeltette a nap isteni volta, de teljesen más antikvárius szemszögből. De a héberül szemesnek is nevezett nap, magyarul, ugye ezt indiánul ugyanúgy hívják szemesznek, a magyarul a szemes szóra utal, és az indiánoknál a király neve volt Szemis. Ne felejtjük ugyanakkor, hogy Szamosközi is Zamosiusra, tehát egy betű különbséggel latinosította a saját nevét. Szamosközi számos megjegyzése vonatkozik a spanyolok mészárlásaira, a kegyetlenségeire, például arra, hogy a karibi szigetek 4 millió lakosából 500 vagy 600 maradt életben, itt ezt a bevezetőnél és a szövegközben is kimásolja Margóra, mert a spanyolok megölték a szabad embereket, amikor nem akartak keresztény jelenni. Nagyon gyakran utal aláhúzásokkal más kegyetlenségekre is, hogy nőket erőszakolnak, de külön kiemeli azt a részt is aláhúzása, amit mutattam, ugye, amikor az inkák megetetik az aranyat a spanyolokkal, éde-éde aurum Christianem, ugye a latin fordítás. Ebben, hogy ilyen központi szerepet tulajdonított a spanyolok egyetlenségének a Benzoni mű olvasása során, nagy segítségre volt neki a latin kiadás. Frank Lestranga az 1990-es években tanulmányok sorozatában mutatta be, hogy Benzoni és Jean de Lery 1581-82-es genfi latin kiadása, amelyet a Szentel talán éjszaka után elmenekült Urbain Chauvetin adott ki, hogyan radikalizálta az eredeti olasz és francia szövegek állításait. Ez a huganota, illetve a kálvinista hátterű kiadás Benzoni folyószövegben tett állításait a Markon külön kiemelte, és itt Szamosközi már készen kaphatta a protestáns propagandát. Benzoni művének latin fordítása egyszerre jelent meg Gandoli braziliai útleírásának, szintén Sorton vagy Calverton által bevezetett latin fordításával, és a két kötetet együtt is terjesztették. Míg Benzoni nem volt protestáns, a spanyolokban csak pénzéhes és embertelen szörnyetegeket látott. Jean de Lery műve viszont kifejezetten protestáns intenciói volt. A braziliai utazás leírása arról a vállalkozásról szólt, amikor 1557-58-ban két hajónyi 600 fős hugenotta csoport néhány kávilistával társulva megérkezett a mai Rio de Janeiro környékére, és ott megalapították Virgenio Lobat vezetésével egy szigeten a France Antarctic államot, a Tupinamba törzs területén. Ide kísérte el híveit de Lery, aki lelkész volt. A hugenotta kolónia álmát először Virgenion és a kávilisták ellentéte zavarta meg, tehát ők kezdték el először a hitvitákat az áldozásról, majd pedig a portugálok fegyveres beavatkozása vetett véget az államnak egy évvel később, tehát mindenkit remészároltak. De Lery művel lényegében védőirat a protestantizmus mellett, amely válaszként született André Tövé 1572-ben megjelent katolikus leírására ugyanerről a beavatkozásra, amely a hugenotta kálvinista megosztottságot és az eretnekséget okolta a telepesek haláláért. Nem nehéz az erdélyi konfessionális háttérben azonosulni a braziliai hitviták hangulatával, különösen azt követően, hogy Benzoni munkája megadta az alaphangot a katolikus és spanyol ellenességhez. Itt azonban de Lery hitvitázó állításainál feltűnnek még egy kéz bejegyzései, amelyről az eddigi kutatás nem tett említést. Amikor a France Antarctic belső hitvitái során Virgenion az Ovetakati, ez egy törzs, emberevését a transzubstanciáció tanához hasonlította, tehát az átlényegülés, hogy Krisztus teste az ostjával tényleges testé válik. Ez az olvasó rendkívül felháborodik, jelzem, ez még egy szamosközi bejegyzés, ahogy Basta idejével hasonlítja a spanyol keresztezését, itt a katolikus olvasó. Az olvasó rendkívül felháborodik, in pisse ma bestia, és hazugsággal vádolja a szerzőt. Te eletnek hazudsz, mert az ördög vezet téged, sohasem kételkedsz hazudni. Felháborodás nem egyszerűen annak köszönhető, hogy de Lery főhőse az áldozások és Krisztus testi átlényegülésének katolikus felfogását a kannibalizmushoz hasonlította, hanem arra is, hogy de Lery több szentírási helyet idézett rá, hogy csak képletesen, figuratívan kell ezeket a szövegrészeket érteni. Ezt követően, amikor a szerző Calvinról azt mondja, hogy az egyik legtanultabb ember Jézus ideje óta, ugyanaz a kéz felháborodottan kiáll fel, te szégyentelen ember, folyton csak hazudsz, barbár okokat vezetsz fel, egy rosszabb vagy, mint Mohamed és szodomitikus bestia, tehát ismert káromkodásokat. A kéz további bejegyzésének ismertetésétől eltekintek, de egyértelmű, hogy nem Szamosközitől származnak. Sőt, ő maga néhogy reflektális elej. Amikor a katolikus kéz a reformáta religió kapcsán azt írja a Margóra, hogy deformálta per diabolum, tehát az ördög által nem reformált, hanem deformált vallásról van szó, Szamosközi így válaszol, mentiris tu diabole, te hazudsz, te ördög. Egy másik alkalommal, amikor a katolikus margináliaíró Hereticem nebulónak szólítja de Lerit, Peretnek felhőcskének, Szamosközi keze bölcsen válaszol, Fidesz tenész autórem, tehát a hit, a valóság az szerzőnél van. Nem tudjuk, ki lehetett ez a katolikus olvasó, aki Szamosközi előtt végig kritizálta a kötetet, de érdemes felhívni a figyelmet az évszámra a Szamosközi neve mellett, 1603, ugye a professzor bejegyzésnél, az év, amikor Székely Mózes hadai megjelentek Kolozsváról, és a kolozsvári jezsuita kollégiumot megrohamozták, könyvtárát szétszórták. Talán ekkor kerülhetett a kötet Szamosközihez, és a korábbi olvasó pedig a kollégium jezsuita pátere volt, akivel egyébként jó viszony, akikkel egyébként jó viszonyt ápolt Szamosközi. Na tehát, tudom, hogy már túlhaladtam az időt, csak röviden néhány tanulságot szeretnék bevonni. Tehát két olvasóval találkoztunk, Paleolithusnak lényegében mindegy volt, hogy honnan veszi az információit, azt az egy-két tényt, amit Menzonitól átvett, azt is kifordította. Maga az elméleti lehetőség, hogy létezik új világ, és létezik egy olyan terület, ahova a keresztény reveláció nem juthatott el, elég ahhoz neki, hogy az érvelésre beépítse, és az unitárius teológia forrásával tegye ezt a tényt. Ezzel szemben Szamosközinél nyilvánvaló az antikvárius érdeklődés és a konfessionális megosztottság is meghatározó. Azonban ez a kvázi szűk látókörűség nem feltétlenül a saját hibája, vagy ha úgy tetszik, a saját maga okozta, hiszen maga az a szövegforrás, amit ő használhatott, Paleolithus akár az olasz szöveget is olvashatta, ő a latin forrás fordítást olvasta, amely kifejezetten ki volt hegyezve erre a célra, hogy spanyol ellenes gyűlöletet keltse. És ráadásul volt már egy olvasó, aki megelőzte őt, és kondicionálta őt arra, hogy tiltakozzon a Benzoni, illetve a Dölévinú katolikus olvasata ellen. Amikor arról beszéltem az előadás elején, hogy ez valamennyire elvezethet minket Zrínyig is, a Brazíliában való élés lehetőségei is, akkor arra próbáltam utalni, hogy ez a polgárá várás, polgári élet lehetősége igazából már mindkét olvasatban megvan. Hát mindkét olvasat ezt a lehetőséget keresi, és azt hiszem, kvázi egy ív mutatható ki ezek között az olvasatok, és a között, ahogy Zrínyi ehhez később viszonyom. Köszönöm szépen!